Jó estét kívánok, ez a Somos a pályán című műsor, amit pénteken nagyjából 10:30-ig lehet tudni arról, hogy merre tartottak a közélet ügyei ezen a héten, azt elmondjuk, hiszen itt most szombat este van, de a felvétel idején még pénteken dél sem, úgyhogy bemutatnám a résztvevőket, hiszen ez egy beszélgetős műsor, névsor szerint Hacsek Gábor, gyermekorvos, aki nyilván a közszolgáltatások társadalmi bizalom kérdéskörében lesz majd Écesz Géber. Itt van Lukácsi Katalin, aki hát nyilván egy közíró, és realisztikus kérdéseken túli szürreális kérdések szakértője. Itt van egy külpolitikai szakértő, Németh András, aki nyilván az uniós pénzek hazahozatala szempontjából is jó, hogy itt van közöttünk, de hát ő is gyakorlatilag bármihez bármit tud mondani, és Szakonyi Péter gazdasági újságíró, a 100 leggazdagabb magyar szerkesztője. Köszöntöm Pétert is, és akkor gyorsan belevágnánk. Itt most én vezetem fel azt a témát, hogy az augusztus 20-ai napon volt éppen 100 napos a Tisza kormány, tehát mondjuk azt, hogy vagy 101, vagy 101-2 naposan értékeljük a kormány tetszés szerint. Kicsit ilyen heti-heteses ez, de nem baj. Az a kérdés, hogy mit láttok ti, vajon a szükségszerű gúzsba kötések, amelyek részben az örökség következménye, részben a természeti erőforrások szűkössége, másrészt a költségvetési helyzet, mit tett lehetővé, és azt hányasra hozta, ha lehet értékelni a kormány?
Egy pillanatra még átérhetnénk, vagy visszatérhetnénk augusztus 20-a alkalmára, ha már egyszer Igen. szó esik rá, és hogy mondtad, hogy közíró vagyok, de vallási végzettségem is van, és akkor inkább ezt dobnám be most a közösbe, hogy sok szó esik, persze nyilván teljesen méltán István király alapítónkról ilyenkor, és tényleg még a történészek is, a kritikus történészek is elismerik a nagyságát, de hogy kevés szó esik az ő névadójáról, mert hogy a Passau püspökség védőszentje volt István vértanú, és ő egy kiváló zsidó férfiú volt, és az első keresztény vértanú, és azt gondolom, hogy talán tényleg keveset foglalkozunk vele, de lehet, hogy több is a kapocs ennek a fantasztikus férfiúnak és Magyarországnak, mint hogy csak egy nevet viselte a mi szent királyunk, úgyhogy szerettem volna egy picit neki is adózni, de utána elmerülhetünk a mocsárba.
És ez azt jelenti, hogy amikor felvette az István nevet, ugye? Akkor tudta, hogy ki volt a szent, akiről...
Én azt gondolom, hogy tudta egyébként, mert István királyról azt tartjuk számon, a történettudomány is, hogy ő egy tanult és elmélyült hívő volt, tehát nem csak érdekből vette fel a kereszténységet, hanem azonosult vele, úgyhogy én azt gondolom, hogy foglalkozott az alakjával, és ő egyébként tényleg egy kivételes alakja a keresztény civilizációnak, zsidó keresztény civilizációnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy méltán büszkék lehetünk rá, de most már tényleg mereljünk el a mocsárban is.
Nem, először szerintem nem kell, hogy elmenjünk a mocsárban, csak azon gondolkoztam, hogy ugye ez a 100 nap, ez ugye már mondják, hogy Teddy Roosevelt óta, ugye ez egy bevett igen. szokás.
Egy jelzőbúja.
És ugye igen, és ugye inkább az szokott ilyenkor a kérdés lenni, hogy mit teljesített a kormány, legfőképp, hogy ugye az ígéreteiből, a vállalásaiból mennyit teljesített. Mondjam, kicsit olyan megdöbbentő volt ez a péntek reggel, ugye azzal kezdődött az ATV-start, hogy először behívtak egy nyugdíjszakértőt, aztán egy önkormányzati vezetőt, és ez volt a kérdés, hogy na, hát mit csinált a kormány 100 nap alatt, és hát mondta a nyugdíjszakértő, hogy hát tulajdonképpen semmit, aztán jött az önkormányzati vezető, és azt mondta, hogy hát tenni még nem tettek semmit, még csak gondolkoznak.
A valódi kritikus újságírás itt is megjelenik az ATV-n.
Igen. Szóval ugye általában ugye közjogilag ez mégiscsak egy kormányváltás, és ugye nyilván ezt mindenki
több,
tudja,
mint,
mindenki tudja, hogyha mondjuk egy egyetemet átszerveznek, akkor az azzal jár, hogy gyakorlatilag fél évre minden leáll, és az, hogy a régi minisztériumi struktúra az köszönő viszonyban se volt az újjal, tehát valójában azt gondolom, hogy ezen a szinten, tehát hogyha azt nézzük, akkor nagyjából most azt mondhatjuk 100 nap után, hogy felálltak a minisztériumok.
Mm-hmm.
Ennél azért több történt, tehát én sokkal optimistábban tekintek. Egyrészt ugye a 100 nap az körülbelül a 4 éves ciklusnak az 1/16-oda, tehát szerintem rengeteget vártak az emberek ettől a 100 naptól is, de realisztikusan nem lehet 100 nap alatt megváltani világot, különösen nem Magyarországon, ahol a 16 év alatt sikerült ezt az országot jelentős részt lerombolni, akár a közutakra, a közművekre, ilyesmikre gondolok. De ugye említetted, én külpolitikával foglalkozom, nekem rettenetesen fontos volt az, hogy sikerült rendezni a kapcsolatot Ukrajnával. Tényleg úgy néz ki,
illetve, hogy... ha jól értem, akkor egy meghívás most elhangzott, igen, Zelenszky részéről.
Igen, de ezek a meghívások egyébként folyamatosan érkeznek, tehát az én ukrán ismerőseim azt mondják, hogy számtalanszor meghívták Magyar Pétert, különböző, ugye Ukrajnában rengeteg a nemzetközi találkozó, de tudják azt is, hogy pillanatnyilag Magyarországon nem feltétlenül ez a prioritás, tehát ugye tudják, hogy van Paks, tudják azt, hogy nagyon sok minden van. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy eltűnt ez a szörnyű propaganda, amit minden nap láthattunk, és mérgeztik a közhangulatot. És én azért fontosnak tartom, hogy van egy új köztársasági elnökünk, születtek törvények. Tehát én ezt mindenképpen úgy látom, hogy jó irányba indult el a kormány, annak ellenére, hogy tényleg azzal is egyetértek, azzal a véleménnyel, amit tegnap a Tisza-szigetek találkozóján is elhangzott az ott jelenlévők között, hogy nagyon sokan, én is egyébként arra számítottunk, hogy az elszámoltatás gyorsabb lesz, viszont az ember azt is megérti, hogy ennek sem lehet nekiesni felkészületlenül, mert annál nincsen rosszabb, hogyha valaki föláll és azt mondják, hogy nem tudtunk semmit bizonyítani. Tehát én azt mondanám, hogy mindenképpen egy 10-es skálán ez azért egy 8-as volt, és hogyha ez így megy tovább, akkor az jó lesz, és azoknak mondom, akik nagyon elégedetlenek, hogy gondoljanak arra, hogyha mit választanának, hogy ez folytatódjon, vagy visszamennének a 16 évben, és akkor szerintem még...
András, azért én belekérdezek, tehát ugye az uniós pénzek hazahozatala 6000 milliárd forint, az augusztus végéig egy olyan terv, aminek vannak ilyen mérföldkő feltételei, ez majd a gazdaságba is átvezet minket, de vannak olyan közjogi megoldások, amelyek, hogyha ezt az előző kormány csinálná, akkor kivívná az uniós intézmények rosszallását. Az a kérdés, hogy vajon ez a hitelességi plusz, amivel az unió felé fellépett a magyar kormány, helyreállítva a szövetségesi kapcsolatokat, hogy ez elegendő-e ahhoz, hogy ne induljon kötelezettségszegési eljárás Magyarországgal szemben?
Én arra gondolok, hogy elégséges lesz, és itt megint akkor visszakapcsolódnék Ukrajnához is. Tehát én szerintem ugye Magyarország nem járult hozzá, hogy valamennyi klasztert megnyissák az ukrajnai EU-s tárgyalásokon. Szerintem ez volt egyfajta tartalék a magyar kormányzat részéről, hogyha mi kedvező eljárásban részesülünk az EU részéről, akkor megnyílnak a következő klaszterek. Tehát szerintem egy ilyenfajta kötélhúzás is megy, és én abban is biztos vagyok, hogy Brüsszelben azért tudják azt, hogy milyen állapotban van a magyar költségvetés, nem olyanban, ahogy ezt a Fidesz az utolsó napokban elfüllentette, hogy ilyen, tehát én szerintem biztos, hogy van egy megértés, már csak azért is, mert nagyon kevesen vannak az Európai Unióban, akik nagyon szeretnék, hogyha visszatérne a korábbi garnitúra, amire szerintem nincs esély, tehát ezt a Fidesz szerintem kivégezte saját magát.
Péter, a 100 nap után már nem csak azt kell bírni, hogy mi mindent jelentett be a kormány, hanem hogy mondjuk a Facebook ígéretekből mi indult el. Ilyen szempontból a dupla családi pótlék és a 120 ezer forintos minimál nyugdíj, annak még nem látszanak a jelei.
Ez így van. Én egy dolgot emelnék ki, ami ugye a gazdaság alapvetően meghatározza a kormány mozgásterét is. Ha csak arra gondolunk, előbb említetted a 6000 milliárd forintos uniós pénzek hazahozatalát, ha ehhez hozzáveszünk a kekvák visszaszerzett vagyonát, ami a 3000 milliárd körül van, és hozzáveszünk az elmúlt 3 hónap költségvetési helyzetét, tehát egy 1000 milliárdos megtakarítást, akkor már azt gondolom, ha semmi más nem történt az elmúlt 3 hónapban, ez önmagába, ez a mondjuk azt, hogy egy 10 000 milliárdos szumma, ez önmagába tiszteletet
az uniós pénzekkel együtt.
Így van, tehát ez a, és akkor még ehhez rápakolhatnánk azt, amik úgy naponta csorognak, hogy a NKA támogatásokból visszafizettek, mint a 1,5 milliárdot, innen megtakarítottak, mondjuk azt, hogy például ugye a Mohácsi híd építője kapásból visszafizetett majdnem 60 milliárd forintot. Gondoljuk el, hogy mi lehet mögötte, ha csak ugye egyszerűen az első szellő, az első láz szellőre 60 milliárdot visszautal egy korábbi neres vállalkozó. Tehát ezek mondjuk a tényszerű dolgok. De hagy mondjak egy olyan sztorit, ami azért egy kicsit árnyalja ezt, és egy másik megközelítés.
Mondj egyet, csak arra majd még válaszoljál, hogy mennyibe került a 100 nap. Tehát oké, hogy mennyi jött vissza, de hogy mennyibe került, ha tudunk erről valamit.
Hogy mennyibe?
Hát például a Paks 1, ugye azt tudjuk,
sokba.
Sokba. Azt
sokba
tudjuk, itt... hogy mondjuk egy 10 milliárdba biztos bekerül.
Szóval ne, sokkal többen.
Igen, tehát ez inkább százas nagyság.
Sokkal több. Sokkal
fenéküszöbb.
És ez is az áramimport, bocsáss
meg. Igen, figyelek.
Ráadásul még itt megint kibukott egy olyan dolog, amire nem gondolt szerintem a jelenleg hatalomban levő kormány egyik minisztere képviselője se, az, hogy az egész energiarendszer rosszul van felépítve. Akkor exportálunk áramot, amikor nagyon olcsón, vagy mínuszos árba tudjuk eladni, tehát amikor mi fizetünk valakinek, hogy átvegye az áramot, és akkor importálunk, amikor a legdrágább. Szemben mondjuk Csehországgal, akik jól megcsinálták ezt, és akkor exportálnak, amikor drága, tehát a jövedelme a költségvetésnek nagy, és akkor importálnak, amikor olcsó. Tehát egyébként a paksi végszámla, tehát amire rákérdeztél, az biztos, hogy nagyon durva lesz, de volt más választás? Hát szerintem... Itt nem volt az, hogy akkor most bekapcsoljuk a mini atomerőműveket. Sajnos nem volt. Ezt meg kellett lépni. A kormány szerintem jól lépett, hatékonyan hárította el a katasztrófa. Katasztrófa helyzet volt.
Adásunk idején, ha jól figyeltem, akkor már olyan vízszint van, hogy ugye nem kell leállítani
plusz turbinát. Általában jövő héten az összes...
A hét vége felé már az összes turbina működik, de jöhet a sztori is, Péter.
A sztori, az csak annyi volt, hogy körülbelül 2 hónappal ezelőtt állok az Oktogonon, a gyalogátkelőhelynél, mellettem egy olyan 40-es úriember, szembe velünk az egyik épület, egy hatalmas nagy poszter, karibi, vagy mit tudom, milyen nyaralást hirdet. Így hozzám fordul a pasi, azt mondja, látja, már ennek is értelme volt, már ha csak ez történt a kormányváltással, hogy nem a háborús propagandát, hanem ezt nézem. Már ez is öröm a lelkemnek.
Nem tudunk menni, de nézhetjük a karibi hirdetést.
De ez még mindig rossz, mint amikor a bombákat nézegetjük. Tehát engem, meg tényleg ez a lélekmérgezés, hogy egy háborúban álló országot, amit megtámadott egy sokkal nagyobb ország, ezt teszük felelőssé Magyarország összes nyűgéért. Tehát, és ezért vagyok tulajdonképpen büszke a honfitársaimra, hogy ezt azért nem nyelték be olyan mértékben, mint ezt a Fidesz szerette volna, mert ez a választási eredmény mindenképpen mutatja ezt, hogy ez már azért nem működött annyira, mint szerették volna.
És ebben szimbolikus volt a tegnapi közmédiás híradó, ahol egyetlen egy külföldi méltóságnak az üzenetét olvasták be, és Zelenszkijét, és hát ez tényleg itt talán a szerkesztők is érezték annak a felelősségét, mindannyiunk felelősségét, hogy az elmúlt hónapokban, években gyűlöletkampány zajlott Ukrajnával szemben is adósságunk van, de hogy egy kicsit én is szóljak a 100 napról, nekem az egyik talán a legkitüntetőbb kulcspont valóban Bak András személye, és nem csak önmagában az, hogy új köztársasági elnökünk van, hanem személyében egy olyan garancia is a jogállam méltóságra és a jogállam őrzésére, és szerintem sokak félelme volt, amikor 2/3 hatalmas többséggel nyert a Tisza, hogy az áradás az elárasztja aztán utána a jogállami reményeket is, hanem hogy hozzátapad a hatalom, hogy oké, rendben van, mi most a demokráciát akarjuk helyreállítani, de jó. De milyen jó gyakorlatok voltak itt a NER-ben, és az, hogy ott van Baka András, az ő egy élő, eleven, egy integráns karakter, aki őrizni fogja mégis a demokratikus reményeinket, és én azért örülök neki, hogy igazából Solyom László örökkébe léphet alapvető, ami számomra nagyon fontos, és hát az is egy fontos dolog, hogy mi nem változott, vagy hát azért nyilván korrekcióval, hogy ugye a Fidesz 7 nappal átéve azt képviselte, hogy mindenki, aki ellenzője, az hazáruló, nemzetietlen, keresztény ellenes, antiszemita, és mindenféle címkézte őket, és milyen kormányunk lett, tehát egyáltalán ugyanazt a fajta mérsékelt jobboldaliságot képviseli értékrendjében, úgyhogy én abban bízom, hogy azok...
Kivéve a miniszterelnök a parlamentben.
Az egy, abban igaz, az ne, arra nem tértek most ki, de most magában akár augusztus 20-a szimbolikájában is, tehát hogy nem lehet azt mondani, vagy hogy hogyan foglalkozik a külpolitikában is. Tehát, hogy ezt mérsékelt jobboldali irányvonalat képvisel, és én abban bízom, hogy azok a fideszesek, akik eddig tényleg arra lettek kondicionálva sajnos, hogy aki nem fideszes, az hazárul és veszélyes a nemzet fennmaradására, az látja, hogy ez hazugság, ez is hazugság volt, mint annyi minden, és én örülök neki, hogy egy sokkal élettelibb, sőt, szerintem az elmúlt 100 években a talán legpozitívabb pillanatában vagyunk mi Magyarország, és hogy ebben a pillanatban fogunk megemlékezni az 500 éves Mohácsi csatáról, ez talán végre egy kicsit gyógyíthatja is azt a mélysebet és reményt fogalmaz meg a jövőre, hogy tényleg összeszedtük magunkat.
Gábor, láttam a megrökönyödést az arcodon a megjegyzésem által. Én nem azt mondom, hogy Magyar Péter politikai stratégiája hibás a parlamenti riposztjai kapcsán, hanem azt mondom, hogy ugye ő kevésbé törekszik a mérsékelt konzervatív jobboldaliságra, inkább valamilyen harcos, a karókat jól kijelölő és az elmúlt kormány bűneit előtáró taktikát választott.
Erről nekem van egy saját elméletem, hogy miért viselkedik így Magyar Péter a parlamentben, és ez pedig az, hogy elnézést, lehet, hogy a hasonlat lehet, hogy egy kicsit sértő, szóval olyan, amikor a gyerek beszabadul a játékboltba. Tehát az, hogy ő soha előtte nem volt...
A Herózba. Hát
ő nem volt...
Bizony.
Igen. Ő nem volt parlamenti képviselő, ugye soha, ugye ő maximum a díszpáholyban, mint Varga Judit férje ülhetett néhányszor. Ugye az is megvan talán mindenkinek, hogy amikor először ugye hivatalosan bemegy a parlamentbe, akkor hát hogy megdöbben, hogy ez milyen gyönyörű, meg szóval, hogy mégis ez egy méltó épület. Tehát nyilván, hogyha ő már 8 évet ült volna mondjuk a parlamenti padsorba, akár képviselőként, akkor biztos, hogy sokkal visszafogottabban viselkedne. Tehát látszik, hogy ő ezt élvezi, és én még azt is látom, hogy ez új neki. Uh-huh. Tehát ugye addig ő ugye a kis teherautóról, vagy színpadokról szólt, az emberekhez szólt,
Gábor,
volt, az egy egész más.
Egy másik perspektíva, igen. És a többieknek a vélemény is érdekel. Mit érez egy beteg, egy nyugdíjas, vagy egy család abból, hogy új kormányunk van? Tehát a hétköznapi élet szempontjából. Vagy egyébként, amit én említettem a műsor elején, hogy mi volt az ígéret, mondjuk a dupla családi pótlék, vagy a minimál nyugdíj, azt most kell számon kérni, hogy ez nem indult el, vagy arra van egy kis türelmi idő?
Most például ugye az iskoláztatási támogatást, ami ugye hát most kell, amikor ugye kezdődik a tanév, azt 400 ezer gyerek, illetve hát ugye a hozzájuk tartozó család megkapta. Tehát erre se lehet azt mondani, hogy
ezt nem a Fidesz történt. Is megítélte annó.
Nem ebben a formában.
Nem így,
tehát itt ugye egy nagyon egyszerű rászorultsági elvet választottak, hogy aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, az fogja kapni ezt a 100 ezer forintot két részletben. Na most nyilván egy nyugdíjasnak, aki a 25 ezer forintos nyugdíjáját várja, ez nyilván nem tapasz az ő sebére. Ugye azt soha senki nem mondta, hogy ezek 100 napon belül meg fognak valósulni, úgyhogy hát azt gondolom én is szerintem, mint a legtöbb ember, hogy lássuk a medvét.
Te? Nem biztos, hogy a hétköznapi igények ez alatt a 100 nap alatt akár töredékében kielégítésre kerültek, mert nem. De hát azt meg kell nézni, hogy milyen tragikus állapotba vette át a költségvetést a kormány. Én azt emelném ki, hogy ha még egyet kiemelhetek ebből a 100 napból, az, hogy egészen, most tényleg egy túlzó talán, amit mondok, egészen kiváló embereket talált a különböző minisztériumok vezetésére. Én sokáig azt gondoltam, és gondolom, ebben nem vagyok egyedül, hogy hát itt van, ennek az országnak van egy elitje, van egy csőcselékje, elnézést. De az elit az ugyanaz, tehát abból lehet válogatni, ami a kosárban benne van. És kiderült, hogy ez a kosár sokkal nagyobb, vagy több kosár van, és ki lehet válogatni olyan embereket, akiknek a szakértelme, a presztízse, az elfogadottsága és a személyisége egyaránt alkalmas arra, hogy egy minisztériumot vezet. Tehát most én nem tudok most olyan minisztériumot mondani a jelenlegi kormányban, akkor azt mondom, hogy hát ez rezeg a lécennél, a pasinál vagy hölgynél.
Sőt, az utolsó pillanatban még voltak személyi korrekciók is, nem? Akár a köztársasági elnök jelölésnél is, vagy egy-egy miniszter kiválasztásánál.
És egyébként az igazságügyi miniszter, aki végül is lemondott, visszalépett, ő pedig nagyon meglepő módon aztán egy olyan választási törvény ígéretét vetette fel, hogy nem szeretnénk kétharmados többséget, amit aztán rögtön Magyar Péter korrekcióval látott, de mennyire izgalmas, hogy egy olyan embert vádoltak volna meg nepotizmussal, aki pedig mer ellentmondani a miniszterelnöknek, tehát hogy ez is mekkora változás ahhoz képest, hogy mi volt előtte.
És ráadásul ugye korlátozni akarta a hatalmat, tehát ez mindenképpen, de én is azt gondolom, hogy nem lehet elvárni 100 nap alatt, hogy itt a gazdaság megforduljon, tehát egy gazdaság nem olyan, ami 100 nap alatt megfordul, tehát én azt mondom, hogy ezen a téren legalább 1-2 éves türelmet kellene, vagy kell tanúsítani a lakosságnak. Hosszabb távon én optimista vagyok, tehát hogyha csak tényleg csökken a lopás mennyisége, onnantól fogva már azért talán több marad átlag embereknek is.
Talán az első részből kiderült, hogy az első 100 nap legnagyobb vállalás az intézményi rendszer átépítése volt. Ennek ugye a legélesebb próbája az Alkotmánybíróság döntése volt, amely a második részben kerülhet elő, ahogy az aranykomboly ügyet is elemezzük. Közérdekű közalapítványok ugye Súlyog Tamás megbízatásának megszűnése, a 70 éves alkotmánybírói korhatár és a 12 éves képviselői ciklus korlát, ezek voltak a főbb kérdések az Alkotmánybíróság előtt, éppen a Fidesz-KDNP beadványának köszönhetően. Nézzük!
Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz és a KDNP 3 az alaptörvény 17. módosítását támadó beadványát. A kifogások többek között Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselői cikluskorlátozást és az alkotmánybírók életkori korlátját érintették. A testület kimondta, hogy nincs hatásköre az alaptörvény módosítások tartalmi vizsgálatára, csak azt ellenőrizheti, hogy azokat az előírt eljárási szabályok szerint fogadták el. A döntésből az is következik, hogy Baka András Magyarország megválasztott köztársasági elnöke 19-én elfoglalhatja hivatalát. A bejelentésre reagált Magyar Péter miniszterelnök is, azt írta egy napszemüveges smiley kíséretében, totális örkény az alkotmánybíróságon is. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Akkor ez is pipa, írta Magyar Péter.
Na, ez is pipa.
Nekem az az izgalmas egyébként, hogy a Fidesz kinek politizál, tehát, hogy ha akik a jogállamot szerették is, aggódtak érte, azok talán már levonhatták azt a következtetést, hogy nem a Fideszre szavaztak. Úgyhogy most akik emiatt aggódnak, valószínűleg nem fognak rohanni a Fideszhez. Tehát én nem értem a logikát, de persze a politikai elemzők felvetik, hogyha nem ezt csinálna a Fidesz, akkor miről kellene beszélnie, és hát akkor muszáj lenne önkritikát gyakorolnia, mert Orbán is azt mondta, hogy hát most nincs idő az önkritikára, mert most önkény van. De hát szóval ez annyira nevetséges, mert én azt gondolom, tehát egyrészt a magyar állampolgároknak se ilyen rövid a felejtésük, másrészt a Fidesz szavazók nem így lett a kondicionálva, hogy őket ez az érték fogalja meg, de hát majd meglátjuk.
Na de ugye volt itt egy neves, idézőjelben neves influencer, fideszes influencer, aki azt mondta már elnézést, hogy tökön szúrta magát a Fidesz, és hogy hú, mit törtek, micsoda emberek. És ugye kiderült mára, hogy gyakorlatilag a kapitányi fedélzet az üres már, hiszen Lázár János is elhúzott, úgyhogy gyakorlatilag már Orbán Viktor sincs ott, hiszen 24 napig csöndben volt, és míg itt az ország tényleg egy nagyon komoly krízissel küzdött, addig ő Horvátországba vagy Szerbiába kupicázott a Trombita Fesztiválon. Szóval én nem hiszem, hogy a fideszes szavazónak, vagy a fideszes szimpatizánsoknak ez nem nyilvánvaló.
Szerintem nagyon sokaknak nem nyilvánvaló még mindig. Tehát én szerintem nagyon sokan vannak, akik egy burokban élnek, és különböző jobboldalinak mondott weboldalakon kommentálnak, hogy Magyar Péter milyen, tehát szerintem még mindig van egy burok, amelyik ezt elhiszi, viszont amit mind a ketten mondhatok, hogy ez szerintem valamilyen szinten egy öngyilkos politika Fidesz részéről, ez a fajta féltik a jogállamot. Tehát akárhányszor valamelyik Fidesz vezető félti a jogállamot, annyiszor szorul ökölbe a kezem, a nyílik a bicska a zsebembe, és gondolok, hogy mit csináltatok 16 éven keresztül. Tehát amíg ezt ők ismételni fogják, addig szerintem sehova nem fognak jutni, és nem véletlen egyébként, hogy a Fidesz népszerűsége minimálisan, ha nőtt, de ebben sem feltétlenül hiszek. Tehát én nagyon úgy gondolom, hogy amíg ez így fog folytatódni, ez a fajta propaganda, az nem lesz eredményes a Fidesz számára.
Gábor. Az öntökön szúráshoz, hogy egy picit érthetőbb legyen, ugye a Fidesz kettő dologban is ugye alapvetően változtatott a 16 év alatt az Alkotmánybíróságot. Egyfelől föltöltötte a saját embereivel, másfelől pedig maximálisan leszűkítette az Alkotmánybíróságnak a mozgásterét. Tehát azáltal, hogy tartalmilag nem vizsgálhatják, pedig ez teljesen logikátlan, hiszen most nevezzük mindegy alkotmánynak vagy alaptörvénynek, annak belül is koherensnek kellene lennie. Tehát miért? Hiszen régen vizsgálhatta az Alkotmánybíróság, hogy az alkotmány egyik paragrafusa az illeszkedik-e, vagy netán nincs ellentétben a másika. Tehát kétszeresen próbálták magukat bebiztosítani, hogy az ő embereik, de gyakorlatilag semmiben sem döntsenek. Most itt van, ott vannak az ő embereik, akik gyakorlatilag semmiben sem dönthetnek, tehát a formai megfelelhetőség miatt vissza kellett, hogy utasítsák a Fidesz előterjesztését.
A 2010-es évek elején volt rendszeresen egy úgynevezett újságírói háttérbeszélgetés, ahol a kormány szóvivő tartotta egyébként, ahol elhangzott azokra a felvetésekre ilyen gyenge újságírói próbálkozások voltak, hogy de hát, hogy a jogállam szempontjából hogy lehet azt értékelni, hogy mondjuk az alkotmánybíró jelölés szabályait megváltoztatják, vagy azt, hogy lehet, hogy Lázár János kiáll, amikor a 98%-os adónak az alkotmánybírói határozata megszületett, és azt mondta, na srácok, oké, de legközelebb ilyet nem csináltok, tehát elveszük ezt a jogkörötöket, hogy ezt lehessen vizsgálni. És akkor volt egy ilyen enyhe félmosoly az arcon, a válaszban, hogy ez hogy lehet, hogy nem ezek a lényeges kérdések. Tehát az a döntés, hogy a Fidesz a társadalmi fogadtatás szempontjából más kérdéseket helyezett előtérbe, nem a jogállamot, az egy tudatos döntés volt az ő részéről. Ezt csak azért mesélem el, mert tulajdonképpen az egész 16 éve erre épül. A nemzeti együttműködés rendszerének jegyében a jogszűkítés folyamatos terepe volt az a kormányzás, nem?
De hogy az a szomorú, hogy kicsit így ki, és azt a hamis képzetet ébresztheti a választókban a Fidesz, hogy az a jogállam, ami minket véd. Ez ugyanaz, mint az a korrupció, amiben...
Már hogy minket őket, vagy minket hát embereket?
Igazából aki panaszkodik, az a jogállam, aki ő a rossz végén van, vagy szóval lényeg az a jogállam az, akit a hatalmon lévőt védi. Ugye ezt mondják, hogy a korrupció az, akiből én ha sírok miatta, akkor én kimaradtam. De hogy ez nem így van, és egyébként nem is igaz a Tiszára se, hogy hozzátapad a kezéhez, mint amit mondtam. Tehát, hogyha azt akarta volna a Tisza és a Magyar Péter, hogy neki békés hatalom gyakorlása legyen, akkor nem Baka Andrást választja köztársasági elnöknek, hanem bárki mást, aki egy nem feltétlenül egy ilyen markáns integratív jogászprofesszor, tehát hogy ez nem, és ráadásul az is, hogy vagy Zonnevent Pált nevezi az alkotmánybírónak, és sok olyan intézkedés van, ami azt mutatja, hogy Egyáltalán
mondjuk,
nem igaz az.
De mondjuk Polgár Judit jelölése az nem nevezhető egyfajta ilyen pacifikálásának a közéletnek? Tehát...
De Polgár Judit, attól függetlenül, hogy ő nem egy jogász professzor, ő is egy karakám karakter lett volna, hiszen ő pedig törekedett volna, azt gondolom, a kiegyensúlyozottságra, és hát egyáltalán nem lehetett volna azt mondani, hogy egy Tiszán belülről jön, mert ő saját maga értette.
Őt közéleti emberek vetették fel, tehát nem a Tisza berkeiben született.
És viszont a szép lett volna, az volt abban is a szép kezdeményezés, hogy a Szél Rózsa minden irányából való karakter vetette fel Polgár Juditot.
Ezt jól mutatja egyébként, hogy a Fidesz pozitívan reagált Polgár Judit visszalépésére, és elkezdte dicsérni, hogy milyen bölcs, ugye Polgár Judit, hogy nem vállalta.
Igen.
De ha már belementem az előbb, ugye, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörét hogy szűkítették.
Igen.
Ugye először azzal szűkítették, talán 2011-ben, hogy költségvetési kérdésekben nem nyilvánulhat meg.
Ez a 98%-os adó, ez az?
Hát igen, de hát igen. Ugye ez ennél sokkal szélesebb, persze. Mert hogy most mit tudom én, hogyha valaki mondjuk tett volna egy olyan előterjesztés, hogy még szégyenletesen alacsony a családi pótlék, hiszen ez egy költségvetési kérdés, akkor ebben az Alkotmánybíróság nem...
Vagy Gábor, emlékszel a szociális népszavazásra, a kórházi napi díj, háziorvosi díj érinti a szakmádat, ugye, meg az oktatási normatíva, vagy hogy mondják. Ez a kérdés, ez tipikusan költségvetési kérdés volt, az se lehetne az új rendszerben.
Igen, és még hogyha azt elfogadom, hogy erre mondjuk, hiszen akkor a gazdasági világválság kellős közepén voltunk, szóval az nagyon érdekes, hogy ezt a szűkítést soha nem vonták vissza. Akkor sem, amikor kvázi szárnyalt, vagy hát legalábbis egyensúlyban volt a gazdaság. És akkor vessük ezzel össze, hogy és 10 évig éltünk ugye rendkívüli joghelyzetben a migráció miatt, miközben migránsok gyakorlatilag tömegesen 2 hétig voltak az országban, tehát végül is, amit még okkal hoztak is létre, soha nem vonták vissza, tehát egyre csak szűkítették, és akkor ehhez képest tegyük hozzá,
hogy főt mellett elfért a spájzban,
de tegyük hozzá, hogy hétfőn azt kérte Magyar Péter, hogy takarékoskodjunk az árammal és a vízzel,
igen.
És ezt a kérését pénteken visszavonta. Tehát ez a, jó, nem volt ez törvény, de ez a kérése, ez meghallgatásra talált, és 5 nap múlva, amikor már nem volt rá szükség, visszavonták. Na, ez például egy óriási különbség.
Igen, de Gábor, itt egy másik nagyon fontos dolog, egy fél gondolatot hozzátennék. Sokan mondták azt, hogy a mézes hetek a választások után nagyon hamar elmúlnak. És az, amire most céloztál, az például azt bizonyítja, hogy a mézes hetek most is tartanak, mert az egész ország együtt tudott fellépni, takarékoskodni vízzel, árammal. Azt gondolom, ilyenre példa, én nem tudom, én megettem kenyerem javát, de én ilyenre nem emlékszem.
Péter, hadd egészítsem ki ezt a kérdést. Az, hogy például bizonyos gazdasági körek felajánlásokat tesznek az új kormánynak a kőszállítás terén, vagy családi, az például együttműködési készség, vagy együttműködési hajlam, vagy inkább az, hogy egy menlevél, vagy búcsú cédulának az igénye.
Ez utóbbi. Hát,
te is tudsz ilyenről, hogy vannak a háttérben megegyezések?
Hát hogyne. Egymást tiporják a neresek, hogy valami menlevelet kapjanak, és hogy fölajánlhassanak x milliárd forintot, esetleg követ, vagy szállítási. Persze.
De ez azt jelenti, hogy a vagyonuk még itt van bent?
Hát, hogy
likvid vagyonuk?
Az, hogy hol van a vagyonuk, az azt gondolom teljesen mindegy. Hiszen ha itt van a vagyonuk, mondjuk bankban, részvényben, bárhogy, ingatlanban, az könnyen tetten érhető. De aki azt gondolja, hogy vagy azt gondolta, hogy a vagyon egy részét külföldre utalja, viszi, stb., az nagyon csúnyán felsülhet, mert ma már olyan elektronikus rendszerek vannak, amiben minden átutalás, minden pénzutalás egy másodperc alatt lecsekkolható. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki azt mondom, hogy mert már tavaly évelején azért voltak olyan neres oligarchák, akik úgy gondolták, érezték a szelet, hogy merről fúj, és elkezdték kinyomni a pénzüket, de hát két perc alatt, ha megalakul ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal, az körülbelül két perc alatt ki tudja mutatni, hogy mennyi pénzt utaltak hova. Hiszen ma már nem bőrönbe viszik a 20 000-eseket, avval már avval se tud mit kezdeni, mert a pénzmosás elleni törvényekkel nem tudja
ezeket. Ide csatlakozik elsózni. Az a kérdés, hogy a legfőbb ügyész kijelölése, ugye az első fontos döntése személyileg az elnöknek, hogy ez mit határoz meg a jövőre nézve, mi ennek a tétje?
Én egy pillanatban még visszacsatolnék azért ehhez, tehát én attól tartok, hogy azért mentek ki pénzek, tehát ugye volt itt ez a volt KGST bank, amit ugye sokan kémbanknak neveztek, nagyon sok vélemény szerint ez arra azt a célt szolgálta, hogy ugye erre nem látott rá a nyugat-európai, észak-amerikai banki felügyeleti rendszer, tehát hogy Oroszország felé állítólag nagyon sok pénz ki tudott menni, és különböző orosz offshore helyekre mehetett pénz meg. Ugye viszont abban tökéletesen igazad van, hogy szerintem sokkal több pénz visszajött eddig már, mint lehetett számítani erre. Tehát én olvastam ilyen nemzetközi felméréseket, hogy egy-egy ilyen vagyonvisszaszerzési kampánynál ilyen 3-4-5% jön vissza. Úgy néz ki, hogy most ennél talán több vissza fog jönni, de én azért nem vagyok nagyon optimista, hogy ez azért alapvetően javítana a magyar költségvetés helyzetén. Viszont én abban bízom, hogy a lakos...
Ez szimbolikus, András, igen, abszolút szimbolikus. Így,
pont, hogy erre gondoltam, hogy már maga az, hogy felelősségre vonják, és ezek a eljárások végére jutnak, és papírja van arról, hogy ropocsalt és hazudott, ez szinte talán fontosabb, mint hogy most 5 milliárdra vagy 20 milliárdra több jönne vissza.
Ki lenne a legfőbb ügyész, aki majd a jövőben, hogy mondjam, ezeket az eljárásokat kézben tartja a legjobb? Egy olyan, aki a Tiszától nyilván távol van, tehát nem az ő soraiból érkezik.
Én optimista vagyok, hogy ha azt nézzük tényleg, hogy Zonnevent Pál vagy Bak András milyen karakter, akkor valószínűleg én azt remélem, hogy a legfőbb ügyész személye is nem egy Berken belüli személy lesz, hanem egy elkötelezett saját hivatásához hű, és elsődlegesen saját hivatásához hű ügyész. És hát az ő személyétől az függ, hogy mennyire lesz tényleg egy ilyen szenvedélyes bűnüldöző ügyészség, mint amit nem láttunk az elmúlt 16 évben, vagy hogyha most így hirtelen Csipka Rózsika álmából fel is ébredt az elmúlt hónapokban, az is egy ilyen azért furcsa mozgás volt, nem biztos, hogy tényleg szakmai szinten szisztematikus munkába kezdtek el, hanem inkább csak ilyen látszattevékenységeket. Tehát nem tudni, én azt remélem, hogy egy olyan vezető lesz, aki ezt komolyan veszi.
A szenvedélyes jelzőt úgy érted, hogy állhatatos? Hát tehát igen. Kitartó.
És a legapróbb részletekbe menő, és aki ráadásul tudja annak a felelősségét is, hogy azért rendben van, hogy nem a politikának és nem a nemzet, a közvéleménynek kell befolyásolni az ügyészi munkát, de azért mégis van egy elvárás a társadalom részéről, és az a társadalom, az az elvárás, az nem egy ilyen megasztár igény, vagy egy ilyen népszerűségi kérdés, hanem tényleg ez egy történelmi igény, mert amit elmúlt 16 évben is előtte is akár műveltek ezzel az országgal, azt arra tényleg kell igazságot szerezni, és már csak azért is kell igazságot szerezni, mert a rendszerváltáskor ez elmaradt, és szóval van mit pótolni a bűnüldözésnek Magyarországon.
És az is egy érdekes dolog, hogy azért most olyan embert kell, hogy válasszanak, tehát aki nem az úgynevezett elefántcsont toronyból nézi az eseményeket, hiszen valamilyen szinten a legfőbb ügyészség, illetve hát általában az ügyészségi szervezet ugye egy kompetícióban fog dolgozni a vagyonvisszaszerzési hivatallal és az európai ügyészséggel is. Tehát egyszerre, míg ugye eddig volt az egy ügyészség, amelyik hát szemet hunyt nagyon sok disznóság fölött, most mindjárt lesz minimum három, tehát nyilván egy olyan ember kell, aki azért kellően kommunikatív, kellően mondjuk magához tudja vonni az ügyeket, mert ha nem teszi, akkor megteszi helyette más. És ez szerintem egy nagyon érdekes új helyzetet.
Miközben a kormány alkotmányos fronton győzelmet hirdetett, ugye itt az alkotmánybírósági döntés kapcsán, a nyomozó hatóság éppen az egyes politikai várakozásokat lehűtötte, nézzük.
Bűncselekmény hiányában megszüntette az ukrán aranykonvoj ügyében indított nyomozást a NAV bűnügyi főigazgatósága, közölte Horváth Lórend a pénztállítók jogi képviselője. A NAV szerint a feljelentésben szereplő ismeretlen eredetű készpénz és arany nem bűncselekményből származik, hanem a Raiffeisen Bank és az Ostrad Bank közötti bankközi ügyletből, ami bizonylatokkal igazolható.
Itt vagyunk. Bebizonyosodott, hogy egy állami utonállás történt. Tehát egy rablás, már elnézést. Akárhogy is volt.
De nem nézzük. Tudjuk, hogy mi következik ebből. Nem indult hivatali visszaélés alapján eljárás bárki ellen.
De, Hajdú János.
Nem, tehát ez már elindult, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez az, amivel Orbán Viktort először meg lehet fogni, hogy erre csak ő adhatott.
Éppen a mi műsorunk kapcsán mondhatjuk el talán, hogy Hajdú János, ott ült Zamecsnik Péter, nem biztos, hogy a megfelelő döntéshozó ebből a szempontból, a hivatali visszaélés szempontjából nem biztos, hogy ő a se nem végrehajtó, se nem döntéshozó.
Igen, de akkor, tehát akkor is elindult egyfajta eljárás már, és ugye...
Az biztos,
azt az első pillanattól lehetett azért tudni, hogy ez egy felfújt ügy, ez egy nem létező ügy, tehát az első pillanattól lehetett tudni, hogy magyar cégeknek az autói mentek, ezek a pénzszállítók előtt lehetett tudni, hogy ilyenből kb. 26 darab volt korábban is, tehát ez azt mutatta, hogy már akkor a Fidesz egy valamilyen szinten elvesztette a realitás érzékét, és túlhajszolt már dolgokat, és én azért bízom benne, hogy itt azért előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ki volt az, aki a végső utasítást erre megadta, és ez egyetlen egy ember lehet Magyarországon szerintem.
Sanyargatás, ugye ez van az eljárásban.
Volt itt minden, tehát ugye fél napon keresztül volt ilyen kámzsa a fején,
igen.
Az egyik injekciót kapott, amit rosszul lett, bilincsbe voltak végig, tehát ez egy sanyargatás, és egy teljesen jogszerűtlen, ahogy említetted is, ez egy utonállás volt, az végig egyébként ez a Raiffeisen Bank pénze volt, tehát nem is az ukránoktól vették el, ők Ukrajnában vették volna át hivatalosan a pénzt.
És ez is az a történet, amikor Orbán Viktor a tusványosi beszédben felmagasztalta a Hajdú Jánost, amivel azt úgy is lehet...
a tiltakozását a Vidőnek.
Hát igen, meg hát úgy is lehet olvasni, hogy annyira becsülök és tisztellek, vidd el a balhét helyettem.
Igen, pontosan.
Meg is történt. Legalább eddig legalább az látszik, hogy Hajdú János elviszi a balhét, és leüli helyette.
Azért van nekem is igazam, mert hétrendbeli sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette. Ugye ez nem a hivatali visszaélés, amire én gondolok, hanem ez ugye, miközben a kényszerintézkedést alkalmazták, ez meg a fogvatartás, ez is az, a közben ugye ez a gyanú. De ugye a hivatali visszaélés az, hogy egy olyan cselekmény miatt hozták működésbe az állam gépezetét, amely nem történt meg. Ők reálták.
Igen, és ráadásul az is megjelent az elmúlt hetekben, hogy a TEK úgy csapott le, hogy az adóhivatal nem tudott még róla, tehát nem volt utasítás arra, hogy fellépjenek. A TEK egyszerűen oda ment, és instant, kész.
A titkosszolgálatoktól jött a megrendelés, tisztázzuk.
Igen, de az is, ugye március 5-én volt ez a bizonyos esemény Pest-Szentimre közvetlen közelében, és két nappal később hozott a parlament egy olyan határozatot, hogy egyáltalán, hogy a NAV-nak ilyen esetben joga van fellépni erőszakosan. Tehát, hogy mert a pénzmosás elleni törvényben ez nem volt. De hát már ebből látszott rögtön, hogy hát nyilván még a Fidesz kormány környékén is azért voltak olyan jogászok, akik mondták, hogy ez az akció, ez nem áll meg a magyar törvények szerint, és ezért két nappal később hoztak egy törvényt, amivel próbálták ezt törvényesíteni.
Nem tudom, hogy a második részben fogjuk ezt folytatni, de mindenesetre most szünet jön, és aztán majd a közbeszerzési döntés is a 20-ai tűzijáték kapcsán, az is jön. A szünet alatt volt a legélesebb vita ebben a stúdióban, hogy vajon a volt kormányig fölére az aranykonvoj ügyben a felelősség, a büntetőjogi felelősség, ugye hatáskör túllépés, hivatali helyzettel való visszaélés, vagy egyéb módon ugye túllépi, vagy igen, hatáskörű túllépi, hivatali helyzetével visszalép. Ugye? Az a kérdés, akkor megválaszolható, hogy elére ez akár a miniszterekig ez a...
Hát annyiban, hogy elérhet.
Elérhet.
És azért Romániában, Izraelben, meg azért számos országban volt, és van példa arra, hogy magas rangú politikusunk ígrózva volt miniszterelnökök üljenek, tehát...
Meg Franciaországban.
Franciaországban is, tehát nem kizárt szerintem.
Ez egy szép hagyomány, én bevezetni.
De nem, én csak azt mondom, hogy ha van igazság a Földön, akkor el kell, hogy érjen a kormány adott tagjaikig, adott esetben akár a miniszter.
Csak még egy mondat, hogy ezt teszem hozzá, én azért attól szomorú lennék, hogyha ez a sanyargatás lenne az egyetlen, amiért hát elítélik.
És te jó, de ez szeret. A banánhéj.
Igen, és meg fogod említeni a Al Capone ügyét, hogy az adóhivatal, de én azért azt
bajom is... miért? De szerintem Hajdú el fogja vinni a balhét, elviszi, leüli a 3 évet, harmadolják, 1 évet leül, kijön és megkapja a jutalmát, mint a Fidesz biztonsági főnök.
Én azt akarom sugalni Hajdú Jánosnak, hogy hallgasson a szívére is most, valljon, mert valamikor beszélni kell.
És én dudoljuk hozzá a nótát.
Mentse meg a lelkét.
Az elszámoltatásnál ugye mindig azt kérdezzük, hogy mit csinál a régi rendszer, de az új hatalom hitelessége ott dől meg, hogy mit csinál akkor, amikor az a megbízásokat ő osztja. Nézzük.
Hetekkel a tender kiírása előtt már egyeztetett az eseményről az idei augusztus 20-ai ünnepség megrendezését elnyerő cég, írja a G7. A gazdasági szakportál szerint a később nyertes cég vezetője a NER-hez 1000 szállal kötődő Lunch csoporttól kért már a tender kiírása előtt információkat, majd később alkalmazottakat is. A lap azt írja, a Lunch csoporttal eredetileg a Tiszapárt korábbi rendezvényigazgatója vehette fel a kapcsolatot, állítása szerint a Tisza egyik vezető politikusának kérésére. Hozzátették, a később nyertes vállalat vezetője az eredményhirdetés előtt utalásokat tett arra, hogy elnyerhetik a megbízást. A G7 beszámolója szerint egyébként a rendkívül rövid határidővel és speciális szabályok szerint kiírt közbeszerzésre. 3 céget is meghívtak ugyan, de ezek közül végül csak az az egy adott le ajánlatot, amely akkor már hetek óta egyeztetett az augusztus 20-ai rendezvénysorozatról a Lánc csoporttal.
Péntek reggeli fejlemény, hogy a Hír TV elérte Besnyő Dánielt, a Hard Rock ügyvezetőjét, ugye ez a nyertes cég, aki megerősítette, hogy már úgy készült a 20. rendezvény megszervezésére, hogy még nem tudta, hogy elnyerje a tendert. Van némi bizonytalanság, egyébként 3,9 milliárdos tenderről van szó. Mit gondolunk erről a helyzetről?
Nagyon érdekes a Hír TV elkötelezettsége a korrupciómentesség és korrupció ellenes közdelemben, de hát jó, hogyha időközben. Nekem igazából a legfontosabb, nem látok ebben semmit, de a legfontosabb az számomra az az élmény, amikor tegnap este, szerintem amikor legtöbben nézhették a közmédia híradóját a tűzijáték után, tényleg elérzékenyültem, bemondták ezt a hírt a közmédiában. Hát ez önmagában megérte, hogy megéljem. Tehát, hogy jó, remélem, hogy ki is vizsgálják, és meg lesz minden a tettes, minden kiderül, de azt, hogy ez elhangzott a közmédiában az első nap adásában, ez azért mutatja, hogy rendszerváltás.
És még ott vannak a közmédia vezetői.
De tegyük hozzá, ugye egy másik történet, 2 dolog, ami nagyon fontos. Egyrészt, hogy ez körülbelül 4 milliárd, a korábbi, a Fidesz által előterjesztett költségvetése ennek 14 milliárd lett volna. Tehát a kettő azért nem ugyanaz. Egy. Kettő pedig, egy ilyen tűzijátékot, ez nem olyan, mint egy a hotdogárus, hogy akkor hívok 56-ot. Hát egy pár cég tudja ezt megvalósítani. Ha most nem lett volna tűzijáték, vagy nem ilyen lett volna, vagy nem lett volna drón, akkor most azon hörögne a jobb oldal, hogy hát micsoda tönkretették a nemzeti ünnepünket. Ennek ellenére azt gondolom a másik és az utolsó pozitív, hogy ezt meg lehetett írni. Kérem tisztelettel, mikor írtam meg az elmúlt 16 évben? Bármelyik közbeszerzésről a jobboldali sajtó, hogy az kérdőjeles.
Én tudom, hogy naív vagyok, de én abba bízom, hogy ez volt az utolsó ilyen hír, amit kommentálnunk kell.
Remélem,
Tehát én nem leszek semmivel kíméletesebb a mostani kormánnyal, hogyha ilyen, mert ez mutyi.
Bocsánat, Gábor, én azért igen? mondtam, hogy remélem nem, mert ugye az azt jelenti, hogy a sajtó nem jól végzi a munkáját.
Hát jó, persze, tudjuk, korrupció volt, igen. van, lesz. Ugye én még azt is elfogadom, amit mégis hasonló, amit a Péter mondott, hogy tehát, hogy most, ha engem megbíznának, hogy szervezzek tűzi játékot, akkor nyilván nekem is azokkal kellene konzultálnom, akik már életükbe rendeztek ilyet. Tehát önmagában ebben még semmi nincs. Abban sincs szerintem semmi, hogyha én benyújtok egy tendert a augusztus 20-ai esti programra, akkor nyilván végig kell gondolnom, hogy hiszen mire adom be az árajánlatot. Tehát nem úgy van, hogy akkor azt mondják, hogy hát old meg 2 milliárdból, akkor az lesz. Hát kell tudni, hogy mégis mi mennyibe kerül.
A nézőkedvéért ugye 3 céget hívtak meg, igen. És csak az időrövidsége miatt az egyik tudott árajánlatot tenni, nyilván az eddigi tűzijátékok megszervezője.
Tehát magyarázható a dolog, igen. De azt gondolom, hogy nem elegáns.
Igazából az is fontos, hogy ez túlárazott volt-e, mert ilyenkor néha a szabályokkal önmagunkat rúgjuk, vagy kötjük gúzsba, hogy persze ki kell írni egy közbeszerzést, de valamikor egyszerűen... Szóval láttuk, hogy rengeteg közbeszerzés volt az elmúlt 16 évben, de kijátszották bőséget. Tehát nem önmagában az a jó, hogyha van egy szépen leszabályozott közbeszerzés, hanem az a jó, hogyha például működik a piaci verseny, nincs túlárazva, és senki nem tesz zsebre aztán belőle.
Ez a kulcsa egyébként, amit mondtál, hogy volt-e túlárazás. Tehát én is jó hiszem igyekszem lenni, és azt gondolom, hogy ez egy különleges eset volt, hogy pár hét volt ennek az átvételére. Viszont hosszabb távon nem vagyok 100%-ig optimista olyan értelemben, hogy azt azért tudjuk, hogy a Tiszának nem feltétlenül elég kádere, kénten lesz együttműködni olyanokkal is, akiket nem ismer.
Hát meg a gazdasági szektorokban ugye le vannak osztva a lapok, tehát
igen,
ugye a szereplők
igen.
Azok... Igen, nem felcserélhetők hirtelen.
Nagyon nehéz lesz ezt a rendszert megváltoztatni. Ugye, említetted az előbb, hogy a 16 év a jogszűkítésről szólt, a másik pedig a gazdaság szűkítéséről szólt arról, hogy legyen egy reklámcég, legyen egy útépítő cég, és ezeket megszüntetni, szétdarabolni, úgy, hogy még működjenek is. Tehát itt azért lesznek egy ügyek is, ami szintén te mondtál, hogy az lesz a fokmérő, hogy ha lesz ügy, akkor azt hogyan kezeli a Tisza. És én épp amit viszont te mondtál, hogy ezt bemondta a köztévé, tehát ez egy nagyon jó jel, hogy érdemben fognak ezekkel foglalkozni.
Na, az új politikai stílus jegyében már van is egy társadalmi kezdeményezés. Navracsis Tibor és Ferenc Orsolya nevéhez kötődően nézzük.
Polgári demokraták néven új, párthovatartozáson felülálló társadalmi kezdeményezést indít Navracsics Tibor, hogy párbeszédet kezdeményezzen Magyarország jövőjéről. A fideszes politikus Facebookra feltöltött videójában arról beszél, Magyarország eljutott abba a helyzetbe, amikor két oldal végletes és végzetes szembenállása rombolja az ország egységét és rontja a cselekvőképességet. A volt miniszter úgy látja, meg kell indítani egy párbeszédet, amely felülírja ezt a szembenállást, mert szerinte két oldal helyett egyenes út kell. Hozzátette, van, aki 100 nap mérlegét akarja megvonni, van, aki 16 évét, és van, aki az elmúlt 36 év leltárát akarja megbeszélni.
Civil párbeszéd kísérlet, vagy egy új Fidesz utáni jobb oldal előkészítése?
Hát, azt gondolom, csak a vak nem látja, hogy ez egy párt csíra. Hiszen ennek egy új pártnak, egy új jobboldali pártnak a szükségességéről már hetek óta beszélnek. És mi a közvélemény kutatási adatok mutatják, hogy a zuhanó repülésben van a Fidesz, tehát lassan a parlamenti küszöb elérése is kétséges. Lehet, de viszont van igény, hát persze, hogy van igény egy jobboldali pártra, hát akkor tessék megcsinálni.
Én nagyon jó ízűen somolygok, de mondhatnám azt is kicsit ironikusan, de lehet, mégis megszólítottak, mert polgárinak és demokratának érzem magam meg. Tényleg, tehát egyébként viccet félretéve, tehát szerintem elemi érdeke lenne az országnak, hogyha átalakulna az ellenzék szerkezete, meg az ellenzék miensége, mert teljesen más az, tőlem távol áll irányvonalban teljesen a mi hazánk, de teljesen más az, hogy ők képviselnek egy elvet, és a Fidesz még most is a hatalmas bukás után is nem adott le abból, hogy manipulál, és egyfolytában manipulál, és különbség az, amikor valaki hazudik, egy politikus sajnos szokott, az azt jelenti, hogy el akar fedni valamit, de a manipuláció ennél súlyosabb az, amikor már egy stratégiával téged meg akar változtatni egy más, és alapvetően egy hazugságot akar betáplálni a fejedbe. És azért szeretném, hogyha például egy ilyen kezdeményezés, mint a Navracsis Tiboré és Ferenc Orsolyáé is sikerülne, és kiszorítaná, mert ez a Fidesz, ez tényleg ez nem politikáról szól, hanem láttuk az elmúlt 16 évben is, hogy egy hatalmi érdek, vagy egy kör, közösség kiszolgálása, védés dacszövetsége, és az elvek és az értékek ruhaként hull le róluk a hatalomgyakorlás közepette, és Navracsics Tibor, nem azt mondom, hogy ők szentek, és a polgári demokrácia szentjei, egyáltalán nem gondolom ezt, mert Navracsics Tiborról tartjuk azt, hogy aki ott sem volt, miközben mi történt mellette és közepette, de hogy legalább lehetne vele párbeszédet folytatni, tehát én vele tudnék beszélgetni az elmúlt 16 évről. Persze lehet, hogy szelektíven emlékezni a dolgokra, de akkor is, de Pócs Jánossal nem fogok tudni, és nem azért nem, mert nem értünk egyet, hanem mert ő manipulálna, és ez ha kiveszne, vagy legalábbis nagyon lecsökkenne a magyar közéletben, az sokat jelentene.
Én azt mondanám, én a két emberről mondanék talán egy-egy mondatot, vagy egy-egy gondolatot. Én személy szerint Navracsics Tibort megvetem, és méghozzá a település önazonossági törvény miatt, amiről megint csak, ahogy mondtuk az előbb, hogy csak a vak nem látta, hogy ez egy cigány ellenes törvény, és képes volt interjúban mindenhol védeni ezt, hogy erről szó sincs, tényleg csak a vak nem látta. Tehát ő, bár őt gondoljuk, vagy őt tartják az emberarcú fideszesnek, én személy szerint azért, hogy ő nevét adta ehhez a törvényhez, én őt megvetem. Ferenc Orsolya nyilván ő olyan sok rosszat nem csinált, csak azt tenném ide, hogy már a Kapu Tibor űrutazása után, ugye valaki nyilvánosságra hozta ennek az Axion Space-nek a marketing filozófiáját, hogy elsősorban azokat az országokat kell ezzel az űrutazási lehetőséggel megkeresni, ahol a nacionalizmus megfelelően magas szinten áll. Tehát ő pedig akarva, akaratlanul ennek a fajta, bár nyilván mindjárt nagyon büszkék vagyunk, én is büszke vagyok Kapu Tiborra, de ezzel ő is egy eléggé, hogy mondjam, súlyos nacionalizmust szolgált ki. Tehát nekem ők hiteltelen emberek, én nem szeretnék velük a polgári demokráciáról vitatkozni.
Gábor, bocsáss meg, csak ugye még egy gondolat ehhez. Helyre kellene egyszer már végre tenni ennek az űrutazásnak az értékét. 50 milliárd forintba volt nekünk ez a kis túra, egy űrturista felküldése. Tehát most nem akarom minősíteni, nem akarom leértékelni a dolgot, de tudomásul kell venni, azt gondolom, hogy itt erről volt szó, nem arról volt szó, hogy a magyar tudományos élet, a magyar invenció, a stb. Nem. Itt egy egyszerű, egy propaganda eszközről, nem is olcsó.
Bár Kapu Tibor maga azt mondta, hogy olyan kísérleteket folytatott az űrben, amelyek a magyar tudományos igen. életnek a rendkívül széles
pecsatumához. Mit mondott volna?
Meg csak nem biztos, hogy ezért 50 milliárdot, tehát én is úgy érzem, hogy ez egy propaganda célokat szolgáló.
Nem azt űrepülő. Mondtam, hogy nem, hanem nem. Hogy a másik oldalon viszont ez van.
Összefoglalnám kettejük, sőt harmad, tehát én is abszolút hiteltelenek tartom ezt a két embert. Én meggyőződésem az, hogy úgy tud szerveződni egy új ellenzéki párt, hogy ezek új arcok lesznek, akik kitermelődnek valahonnan, fiatalabbak. Én sem Navracsics Tiborral beszélni. Abban igazad van, hogy kéne egy jobboldali párt, vagy nem tudom milyen párt. Én talán abban is egyetértünk, hogy szerintem a Fidesz sem volt jobboldali párt. Tehát a Fidesz azt mondta, hogy egy jobboldali párt, amelyik naponta köpte szemben azokat az elveket, amelyeket úgymond képviselni akart. Tehát, hogyha lenne egy valóban jobboldali párt, akkor az mindenképpen szerencsés lenne. A Fidesz szerintem leginkább egy bolsevik párt volt, egy vezérelmélettel. Tehát
ide kapcsolódhatnék egy kérdéssel. Ugye a Medián augusztus 5-én mérte, hogy a fideszesek egyharmada egy ilyen új formációt észszerűnek és támogathatónak tart. Viszont ugye itt van Orbán Viktor, aki 24 napig nem szólalt meg, majd a tegnapi napon kettőt is posztolt. Az egyik az ugye az, hogy vagyunk, akik voltunk, és
nem
leszünk.
Mondom, Mikás, vagyunk, leszünk, voltunk, vagyunk, voltunk, leszünk.
Voltunk, vagyunk, leszünk.
Oké, akkor félreolvastam az idézetet. Oké, és a másik az pedig Lázár Jánosnak köszönte meg a lemondás után, hogy ennyit tett a Fideszért.
De nagyon mókás ez, hát megköszöni Lázár Jánosnak, aki az elmúlt napokban, hetekben felmérte, hogy hogyan áll az országban a Fidesz szénája.
Az még zajlik, ez a titkos kérdőív, az még zajlik.
Jó, de hát, és Lázár János gondolom, látva az eredmények, azt mondta, köszönöm szépen, nekem ennyi elég. Bocsánat, Katina, arra.
De nem ezt mondta, bocsánat.
Hát nem ezt mondta, a tettei mondták ezt, okay. Szerintem.
Oké. Okay.
Nekem csak az jutott eszembe a tegnapi napon, ez egy kettőség, hogy ott van a Tisza-szigeteken, mindenki figyelte, nem gondoltam rá, hogy akkor a média figyelmire nyúl majd arra az eseményre, de hogy hát mi tényleg kritikus hangot ütött meg Magyar Péter egy gigantikus győzelem után, és ehhez képest Orbán Viktor, akit rommá vertek, azóta nem hajlandó egy kritikát megfogalmazni, de kicsit máshogy van tartva a két közösség, és ehhez képest a Tisza-szigetek még tényleg elégedetlen tud lenni, és szóval azért a mentalitástól is függ, a párttagságtól, hogy a fideszes tagság azt arra csapna egyszer végre, és azt mondani, na pedig Viktor, most nem szöksz el pánikázni Szerbiába, hanem most válaszolsz nekünk, de hát nem követelik meg.
Tehát ők még mindig változatlanul istenként tekint. Tehát ez egy vallás volt a Fidesz, és ebből a vallásból, és ezért utaltam én arra, szerintem még mindig van egy ilyen pici buborék, aki egyfajta messiásként tekintett Orbán Viktorra.
Azért csak rákérdezek, hogy ugye ennek a titkos felmérésnek, ami zajlik a Fideszben, és ősszel ér végét, talán szeptember végén, része, hogy Orbán Viktorra képzeljük el a Fidesz megújulását, vagy nélküle, illetve hogy Lázár János is mondott két-három olyat, ez a luxizás, meg a nem tudom mi, ami önkritikusnak tekinthető, talán az első.
De ő
nem luxizott, csak más. Tehát
más, persze, azt nem mondta, hogy luxiztava.
Tehát,
igen. De lehet, hogy csak bevágta a durcit. Mert ugye nem a szólt hozzá a parlamentbe, az új parlamentbe egyszer sem, annyit hiányzott, hogy csak a minimálbért kapta meg, ha jól emlékszem. Hát, velem ne játszanak, kérem tépen, demokráciát ne játszunk már itt.
Meg nem lepne meg, hogyha ő is akarna magának egy pártot azért.
Hát ennek kicsi az esélye, igen, szerintem.
De azt jól értem, hogy Orbán Viktor azt üzente, hogy ő számít Lázár Jánosra, ami azt feltételezi, Orbán Viktor saját maga szerint marad.
Én azt kívánom, hogy sokáig maradjon a Fideszben Orbán Viktor, mert addig nem fog ebből a pártból bármi lenni.
Ezt utoljára a Fidesz mondta, hogy Gyurcsány Ferenc lottóötös.
És mi lett a DK-ból?
Igen,
hát hosszú, jó, 2004-ben mondta a lottóötöst, utána lett egy miniszterelnök, vagy rögtön 4-ben, de hogy azért hosszú távon nem biztos.
Meg ő egyszer vissza tudott jönni, de hát azért tudott vissza, hogy nem volt az Összödi beszéd, nem verték rommá így, mint most, meg 20 évvel fiatalabb volt, tehát most én szerintem ő már el is engedte szerintem a lelkeméjén, és szerintem nem fog tudni visszajönni.
Aki ismeri Orbán Viktort, ő azt mondja, hogy nem engedi el.
Hát az elment a foci VB-re.
Visszavonul vidéki birtokaira. Így szokták régen ugye a második világháború előtt mondani, aki ugye kiszállt a közéletből, az visszavonult vidéki birtokaira. Meg fogjuk látni, hogy visszavonul-e 60 pusztára.
Gábor, egy mondat.
Csak annyi, hogy úgy mondtuk az előbb, hogy lenne igény jobboldali párt, egy mérsékelt jobboldali pártra. Hát szerintem lenne igény baloldali pártra is, és mégis egyelőre elketyeg a parlament baloldali pártnél.
Egyelőre a vendégek a wishful thinking kategóriáját boncolgatják, meg alapítunk erre egy műsort a jövőben is, jó? A Somos apáján várja Önöket minden szombaton, számítok Önökre. Köszönöm szépen a részvételt, Önöknek a figyelmet, viszlát!